24. fejezet 36. versétől az 51. versig zárólag fogom olvasni a szöveget. Remélem az is van kivetítve, az rendben van, akkor olvasom. Azt a napot pedig, és azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Mert ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másikot hagyatik. Két asszony őröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másikot hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor vírasztana és nem hagyná, hogy betörjenek házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban a órában jön el az ember fia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az ura, amikor megjön. Bizony, mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és verni kezdené szolgatársait, és együtt enne és inne a részegekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Nekem nagyon nagy kérdésem az egyébként, hogy amikor Máté megírta a maga evangéliumát, akkor ez a beszédrész, az még a 24. fejezethez tartozott az ő fejében, vagy már a 25-hez. Mert hogy itt van egy, ugye Máté nem osztotta fejezetekre eredetileg az evangéliumot, azt már a alexandriai mintában később kezdjük el, mert hogy itt van egy váltás az eszkatológiai beszédekben, és egyébként félreértés ne essék, a 24 és 25. fejezet nagyon szorosan összetartozik, tehát itt majd a 10 szűzzel fogunk tovább menni, de szépen lassan elkezdjük az eszkatológiai beszédeket direktbe példázatok formájában megkapni és átcsatornázni. És akkor mi ez a Noé napjaiban történt? Szerintem nagyon egyértelmű az, hogy Jézus egyébként mire utal. Mert hogy Noé idejében senki nem várta az özönvizet Noén kívül. Ő volt az egyetlen, aki tudta, hogy bárkát kell neki építenie. Mindenki más az élte a szürke hétköznapi valóságát, ugye, ahogy egyébként. És azért itt izgalmas egyébként, hogy mennyire hétköznapi dolgokat mond az Úr Jézus, mert hogy azt mondja, hogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is, mert amiképpen azokban a napokban a özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, stb. Tehát, hogy nem volt egyértelmű a hétköznapi rutin felől nézve, hogy az Isten ítélete az szembe fog jönni a világgal. És az, hogy az Isten ítélete szembe jön a világgal, az egyébként most sem egyértelmű a hétköznapi rutin szempontjából, és néha hajlamosak vagyunk az Isten ítélete, meg az Isten igéjének a készenlétben tartása helyett a hétköznapi dolgokra figyelni. De hogy az ítélet az hirtelen fog megjönni, a Krisztus hirtelen fog visszajönni, és egészen addig minden megy a dolgok kerékvágása szerint. Tehát egész egyszerűen nem fog kizökkenni az idő, vagy az emberi élet, de hogy hirtelen fog szembe jönni velünk az Istennek a valósága. És amikor itt azt mondja az Úr Jézus, hogy akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok, akkor egész egyszerűen olyan hétköznapi, Jézus korábban hétköznapi dolgokról beszél, ami az ő hallgatóságának kézenfekvő. A két ember a mezőn, az szánt, az vet, tehát zöld munkát végez úgy, ahogy azt tenni kell, és egész egyszerűen ebben a hétköznapi szituációban találják ők szembe magukat az Isten visszajövetelével. Két asszony őről a kézimalommal. Szoktam mondani a gyerekeknek, mikor kortörténetet tanulunk 9.-10. hogy én nem szeretnék az ókori Izrael asszonyaival összeverekedni, Mert a legkönnyebb kézimalom, amit megtaláltak, az 5 kilós volt, és ők azt napi 6-8 órán keresztül mozgatták. De az átlag, amit előkotortak, tehát a legtöbb, amit megtaláltak, az ilyen 15-20 kilós, a legnehezebb meg 30-40 kilós volt, és ők azt kézzel mozgatták. És ez egy olyan hétköznapi jelenség volt egyébként Jézus korában, mert hogy így állították elő a lisztet, tehát hogy nem az volt, hogy azt megvették a malomban, hanem hazavitték a gabonát, és háznál őrölték. És a két asszonyról egészen addig nem dől el, hogy ki az, aki felvétetik, amíg meg nem jelenik a Krisztus. Ugyanabban a munkában vannak, ugyanabban a hétköznapi szituációban vannak, vagyis a hitnek, meg a Krisztushoz tartozásnak valójában nincsen egyértelmű külső jele. Mert hogy a Krisztus majd a szíveket méri le. És nem lehet arra appellálni, hogy majd biztos én leszek az, aki felvétetem, ahogy arra sem lehet appellálni, hogy na az biztos, hogy ő nem lesz ott, aki felvétetik. Mert hogy nem tudjuk sem az órát, sem a napot, és hirtelen fog ránk köszönni az Istennek a valósága. És akkor egyetlen egy dolgot azért ide hadd tegyek hozzá ezzel a Noé-s párhuzammal, hogy Krisztus visszajövetele és az ítélet az valójában megtisztulás bizonyos értelemben, mert a Noé féle özönvíz is megtisztítása volt a teremtésnek. Egész konkrétan ezért is küldi az Isten az özönvizet. Tehát, hogy ki van mondva feketén-fehéren a történetben, hogy azért építs bárkát, mert elszaporodott a bűn, megbántam, hogy embert teremtettem a világra, és gyakorlatilag az emberrel együtt az emberi bűnöket is kimossa az Isten az özönvízzel. Nyilván a történetnek azért a summázata az már nem az, hogy az Isten el akarja pusztítani az embert, mert a történetnek a summázata az pont az, hogy a bűnök ellenére megmenti az emberi valóságot. Na most a Krisztus visszajövetele az viszont ilyen értelemben ugyanúgy jön, mint az özönvíz. Megtisztítani jön, de az ítélettel nekünk majd szembe kell nézni, és az kikerülhetetlen lesz az ember számára, hogy ezzel igenis szembenézzen és kezdjen vele valamit a maga hitéletében. És akkor itt van egy példázat még itt a 24. fejezet végén az okos és gonosz szolgáról, ami már, és ezért kérdeztem, hogy na vajon Máté a 24. fejezetbe szánta-e a gondolatot, vagy már a 25-be, mert hogy ez majd szépen lassan a tíz szűz, meg a talentumok, meg az összes többi példázatnak a sorába be fog csatlakozni. Sokszor visszatér a Bibliában, meg a Jézusi példázatokban a szolgának, vagy a vincellérnek a képe, tehát olyan szolgákról beszél nagyon sokszor a példázataiban, akik az urak házában úgy jelennek meg, mint akik korlátok nélkül opponálnak az uraik vagyona fölött. A vincellér is korlátok nélkül opponál például a szőlő fölött sok esetben. És itt is egy ilyen első szolgáról van szó egyébként a görög szövegben, tehát arról a házi szolgáról, aki a szolgáknak a feje. József ilyen volt Potifár házában egyébként. Tehát, hogy ez konkrétan az a rabszolgai pozíció, ami már majdnem a szabad. Nála nincsen nagyobb a szolgák között, ő osztja be, hogy melyik szolga, mikor, hol, mit csinál. Cserébe vannak egyébként előjogai a többi szolgával szemben is adott esetben, és egyedül az úrnak tartozik elszámolással. És itt is egy ilyen szolga jelenik meg, hogy ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendel szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik. És ez nagyon izgalmas, mert mármint, hogy maga a megfogalmazás, mert hogy az első szolgának alapvetően a feladata nem a emberi viszonyok között, nem az emberi vagyon, vagy nem az a többi rabszolgának a kiszolgálása, hanem az Úr vagyonának az egyben tartása, vagy lehetőség szerint a megtöbbszörözése. A Józsefet is ezért szereti Potifár, mert rettentően ügyes ebben a munkában. És itt viszont azt mondja, hogy ki a jó és okos szolga, akit azért rendel szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik. Az Isten vagyona az nem e világi vagyon. Az a hivatás, amire a keresztény embert elhívja az Úristen a Krisztusban, az a másik szolgálata. Az Isten irgalma szerint való tovább szolgálás. És az én feladatom, vagy a mi feladatunk ilyen első szolgaként valójában a többi ember felé zajlik, vagy felé fordít bennünket. És ez az eledelt adjon neki, azt gondolom, hogy itt azért nyugodtan elkalandozhat egy picit a gondolatunk, mert hogy itt nem feltétlenül fizikai ételről van szó, hanem nagyon sok esetben a kanyarodjunk vissza a kísértés történethez, meg van írva, hogy nem csak kenyéren él az ember. Rettenetes nagy lelkiéhség van a 21. században. És nagyon rémisztő, hogy ezt a lelkiéhséget hány és hányféle forrással próbáljuk egyébként betomni, az ezotériától, a horoszkópokon keresztül, a mindenféle addiktív függőségig bezárólag. És igenis van feladata a keresztény embernek ebben a káoszban, mégpedig azt a lelki eledelt odaadni a többiek elé, amit rábízott az Úristen, az Istennek az igéjét, és a Krisztushoz tartozásnak az evangéliumát. És hát valójában tőlünk ezt fogja számon kérni az Úristen. Bizony, mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli. Ja, bocsánat, boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor megjön. Bizony, mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli. Hát ez a mennyország. Mert hogy onnantól kezdve, hogy a Krisztusban nem csak megváltott, tehát onnantól kezdve, hogy nem csak megváltott emberek vagyunk, onnantól kezdve valójában az Istennek megváltott gyermekei vagyunk, és hát a gyermekek, akkor örökösök. Az a vagyon, ami fölé itt kiírást kap az okos szolga, az valójában nem más, mint az Isten korlátlan szeretetének a mélységi megismerése. És egyébként elgondolkodható, hogy egyébként ez mennyire egy önmagába visszakanyarodó gyűrű vagy karika, mert hogy az Istennek a szeretete sosem marad szolgálat nélkül. Tehát, hogy egész egyszerűen az Isten szeretete nem működik az ő irgalma és a kegyelme nélkül. És ezt meg lehet nézni mondjuk az Úr Jézusnak a földi munkájában, hogy hányszor, de hányszor húzhatná ki magát egyébként nagyon szürke hétköznapi helyzetekből is, vagy számára kellemetlen helyzetekből is, de inkább térdet hajt, inkább lábat mos, inkább oda megy a kúthoz. Elgondolkodható, hogy azért kér vizet, mert szomjas, vagy azért kér vizet, mert a samáriai asszony szomjas. És akkor az egészből kibont valami olyan szituációt, amiben ő az Isten szeretetével fel tudja karolni azt, aki erre a szeretetre éhezik. És az az okos szolga, és itt megint a keresztényekről van szó, aki hátradől és azt mondja, hogy hát jó, hát úgysem jött még vissza, 2022 évvégéve várjuk, folyamatosan késik, pedig már hányszor kiszámolták különböző keresztény szekták, hogy mikor jön vissza az Úr, meg már a maja, inka, meg minden naptárnak is vége van, és még mindig nincsen itt, akkor ráérünk. Hát akkor nyugodtan csinálunk, amit akarunk. Lehet, hogy az ókori királyoknak volt igaza, hogy a halálos ágyukon megkeresztelkedtek gyorsan, mert hát ha a keresztényeknek van igaza, akkor nem árt, ha meg vagyunk keresztelve. Ha meg nekik nincs igaza, akkor Odinnak meg a többieknek baromira nem számít, hogy mi meg vagyunk keresztelve. És akkor ezek azok a dolgok, amivel elkezdjük verni egyébként a rágmizott szolgákat. Tehát itt nem fizikai pofonokról van szó, hanem nemes egyszerűséggel az a pofon, hogy mi nem az szerint, az evangélium szerint élünk, amivel elhívást kaptunk. Amiben ott kell lenni készenlétben. És hát nem hiába van ott a végén ez a Máté evangéliumában nagyon sarkosan megjelenő mondat, hogy akkor majd ketté vágatja és a képmutatók sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Szeretném azonban aláhúzni azt, hogy ez a ketté vágatja és a képmutatók sorsára juttatja, ez nem az isteni döntés a tekintetben, hogy az Isten egy ilyen gonosz ítélő bíróként megjelenik, hanem ez valójában az evangéliummal való visszaélésnek a következménye. Mert a képmutatók sorsa az ilyen kicsit ilyen, tehát direkt ilyen törvényszerűen fogalmazza itt meg az Úr Jézus azt, hogy a képmutatók sorsára juttatja. Ez egy mederben van gyakorlatilag, és magától be fog következni, mert amint az Úr Jézus visszatér, és amint leméri az, hogy ki vétetik fel, és ki az, aki nem vétetik fel a malom mellől, meg a mezőről, meg a nem tudom én, a Tesco-ban bevásárlás közben, egyből leméretik a szív, és egyből kiderül, hogy ki az, aki a képmutatók sorsára jut magától. És ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert nem fogadtuk be a kegyelmet, mert nem éltünk a kegyelem szerint, és nem azért, mert az Isten nem adta oda a kegyelmét, mert az Isten nem adta oda az ő elhívását, hanem azért, mert az ember mondott rá nemet. És akkor most egy picit megállok, mert hát ha van hozzászólni való.